Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumában, az 5. fejezetben, a 39. verstől a 44-ig a következőképpen. Vizsgáljátok az írásokat, hiszen azt gondoljátok, hogy azokban van örök élet számotokra. Éppen azok tesznek tanúságot rólam. Ti azonban nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Emberektől nem fogadtok el dicsőséget. Rólatok viszont tudom, hogy nincs bennetek Isten szeretete. Én atyám nevében jöttem, és nem fogadtok el engem. Majd ha más jön a maga nevében, azt elfogadjátok. Hogyan is tudnátok hinni ti, akik egymástól kaptok dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely egyedül Istentől van, nem keresitek. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Biblia vasárnapja van. A Bibliára figyelünk. Nem kérdés, hogy Isten akaratából jött létre a Szentírás, ahogyan maga az élet is. Ha nem így lenne, akkor a Biblia is a véletlenek különös együttállásának lenne az eredménye, egyfajta evolúciós állomása az emberlétnek, amit idővel aztán félre kell tenni, vagy egy magasabb szintre kell ugrani. És akkor, ha ez így lenne, ez a könyv, ez oda kerülne az ódonszagú könyvtárak polcaira. Az a helyzet, hogy ez mégsem történhet meg. Mert minden generáció felfedezi a Szentírást. Hiszen régi világlátással, de ugyanarról a problémáról van benne szó, ami minket most itt, az itt és mostban izgat, meg a jövőben élő embert is majd izgatni fogja. Mert az embernek van egy misztikus kapcsolata az Istennel. Ezt a kapcsolatot Pál apostol felettébb nagy titoknak nevezi. A házassághoz hasonlítja. Két ember legnagyobb a létet magasságában, mélységében, szélességében, hosszúságában átölelő legnagyobb találkozását, az életet, a világ közös, együttes felfedezését, az élet továbbadásának közösen átélhető csodáját lehetne egyfajta licensz leírásnak is titulálni, vagy az élet hatékonyságát garantáló gyártástechnológiai utasításnak tekinteni, de ennek semmi értelme. Miért szeretem a férjemet, a feleségemet, a gyermekemet? Hát azért szeretem, mert szeretem. Miért szeretem az Istent? Azért, mert szeretem. Mert szeretni jó. Mert szeretve lenni jó. Mert ez az élet maga. Aki keresi az Istent, az nem csak a Bibliában keresi. Mert az Isten a klasszikus teológia szerint kinyilvánítja magát a világ teremtett csodáiban, a történelem mozgásában, és persze a lelkiismeretben is. Isten ott van mindenhol, mindenben ott van. János evangélista úgy írja, hogy Isten közöttünk van, Isten bennünk van, Isten által élhetünk. Isten nem lenne mindenható, ha nem tudná kinyilatkoztatni magát a simogató szélben, a gyermekek önfelett játékában, a kacagásban, az őszinte emberi találkozásokban. Vagy éppen abban, hogy az Isten inkarnálódott, emberré lett. Vagy éppen abban az abszurditásban, hogy a véges ember képtelen arra, hogy meglássa a maga végességét, és ezért az embert ütközteti az Isten önmagával egy abszurditásban, hogy az ő végtelen hatalmával, oda engedi magát a keresztre. És a véges ember képes megölni a testélet Istent. Abszurditás. Az örökkévaló Isten azért örök, mert titokzatosan jelen van, volt és lesz mindenütt, térben és időben. És aki ezt az Istent keresi, meg is találja. Aki hisz ő benne, annak kinyilvánítja magát. Aki elhagyja őt, az magát, az életet hagyja el, az életet veti meg. És lemond az emberlét legnagyobb kihívásáról, a legnagyobb öröméről, a kutatás izgalmáról, a felfedezés szépségéről, a megismerés gyönyörűségéről. Mert ezek nélkül az élet nem élet. És joggal írhatja úgy a krónikás szentíró, akkor úgy is érzi az ember, hogy az Isten is elhagyta őt. Az Isten nélküli létnek ez a nyomorúsága, hogy már nem érdekel a világ, meg nem érdekel a jövőm, meg önmagam sem. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a bibliai szövegeket mindig összefüggésében, szöveg összefüggésében, ahogy mondani szoktuk, kontextusában olvassuk. Mert a hozzá nem értés fura dolgokat szül az életben, és a Szentírás magyarázatban is. Így például van nekünk egy pálapostolunk, akit korábban úgy hívtak, hogy Saul, rabbi volt, és bizony ez a Saul, Pál nagyon sokszor mond olyan dolgokat, amiket kritikusan kell fogadnunk. Ő maga nem élt házasságban, de azért ad tanácsokat a házasságra vonatkozóan. Vagy férfi és nő kapcsolatát ő maga nem éli, de azért elmondja, hogy a gyülekezetben a nők hallgassanak. Ha ez így lenne, ha ezt követné a Magyarországi Evangélikus Egyház, akkor nem működne a mi egyházunk, mert a 320-340 aktív lelkész között több mint egyharmad nő. Úgyhogy kritikusan kell nekünk egy pálapostolt olvasni. Sőt, kritikusan kell olvasnunk, és szöveg összefüggésében kell értelmeznünk a Szentírást is. Jézus Urunk úgy tanította az övéit, hogy meg van írva. Én pedig azt mondom. Mert ahogyan a kor meghaladta Pál apostol elképzeléseit, ugyanúgy Jézus tanítása is meghaladta az ószövetségi elképzeléseket. Minél inkább szélsőségesen gondolkodik valaki, annál inkább ragaszkodik az ószövetséghez, a törvényhez. Ez persze egy nagyon kényelmes állapot, mert a törvény megmondja, hogy mit kell csinálni. Nem gondolkodni kell, hanem a törvényt be kell tartani. De a törvény az tükör. És ha tükörben nézünk, akkor láthatjuk azt, hogy egyedül nem megy. A keresztény vallás ebben őszinte, ebben nagyon emberi, bevallja, egyedül nem megy. Kell hozzá az isteni segítség. Hiába, ha a törvényhozó Mózes is írta le a Torában azt, hogy mit kell tenni, ha nem tudom megtenni, vagy azzal áltatom magamat, hogy mégis én vagyok annyira ügyes és okos, és Isten szerető, hogy meg tudom tenni, akkor zsákutcába szaladok. A Szentírás éppen arra tanít minket, hogy ne ábrándozzak, ne álmodozzak arról, hogy én külön vagyok a többinél. Mert az ábrándozás sehová sem vezető passzivitásba süllyeszt, de az Isten őszinte tisztelete, szereteteljes félelme aktivitásra sarkal. És a jó cselekvése nem csak kiteljesíti a földi életünket, de előbbre is visz, magasabbra is juttat. Azon a földi úton, amin járnunk kell. Azon a földi úton, ahol érezzük sorsunkba kódolva az Isten vonzását. Jelen tudásunk szerint nem ismerünk olyan kultúrát, amelyik ne foglalkozott volna valamilyen formában azokkal az örök igazságokkal, amit isteni igazságoknak is nevezhetünk. És nincs egyetlen egy kultúra sem, melyik valahogyan ne alkotott volna véleményt a halál utáni létről. Az örök élet problematikájának nevezzük ezt. Nincs ez másképpen a keresztény kultúrkörben sem. A képzőművészet remekeit Európában, a fehér kultúrában, a templomi illusztrációk gyakran ábrázolják ezt az eseményt. Bár a Szentírás közöl bizonyos dolgokat a hogyanról, mert az mindenkit izgat, hogy mégis hogyan lesz majd oda át, de ebben a tekintetben az Ó és az Új Szövetség nem minden mondata Szentírás. Mert emberek írták, embereknek néha igen-igen emberi módon ezeket a mondatokat. Senki nem jött vissza onnan. Tehát csak elképzeléseink vannak, csak feltevéseink vannak, s a halál az egy olyan nagy misztika, aminek a nagyobb, nem ismert része az nem itt van, hanem az odahátban. Sokan elvetik az Isten ítéletére vonatkozó vallásos elképzeléseket, valljuk be, alapos indokkal. Ezt tette a reformáció is, elvetette a purgatórium tanát, pedig az annyira logikusnak tűnt. Isten igéje azt mutatja meg minden korban, hogy mindennek következménye van. Nincs okozat ok nélkül. Ahogyan az erőszak erőszakot szül, s a bizalom bizalmat, ugyanígy van ez az életben is. Isten ítélete azért igazságos, mert soha nem marad el. Egyszer mindenkit utolér. Láthatóan, vagy nem? Ez egyedül Isten dolga. Persze nekünk időbe és térbe teremtett lényeknek rendkívül fontos a megfoghatóság, hogy lássuk, hogy tapasztaljuk a következményt. Jó lenne, most mindjárt temető járások fognak minket körbefonni, jó lenne, ha a temető csendje örökre ráborulna az emberlét kínjaira. De az igazság az, hogy ez mégsem így van. Megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyed íziglen. Helyes fordítás szerint meglátogatom. Magyarul emlékeztetem. Tényleg 3-4 generáción is átível valami elkövetett dolognak a következménye. Megtermi az a gyümölcseit. Harmad és negyed íziglen is. No meg 1000 íziglen is az áldás. Annyit biztonsággal állíthatunk, hogy jót tenni jó, és hogy a szeretet hiánya fájdalmat okoz. Az Istenben bizakodó ember életével naponta a szeretetre voksol, mert tudja, hogy lelke nyugalmát másképpen nem találja meg. Tudja, hogy másképpen nem boldogul, sőt, nem is üdvözül. Elfogadni sorsunkat, hogy életünk legyen, ne csak itt, hanem oda át is, rendkívül nehéz. De egyedül csak mi vagyunk képesek erre. Nekünk kell dönteni az oda átról is, meg arról is, hogy mi legyen a halál előtt. Nagyon sokáig, nagyon sokszor, nagyon rosszul, sok-sok lelkész, prédikátor, pap, szerzetes barát beszélt a halál utáni életről. Épp itt az ideje, hogy beszéljünk a halál előtti életről is, az Istenben. A Szentírás arra tanít minket, hogy az okosságnál, az ismeretnél van több, ez pedig a bölcsesség. És a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Érdekes módon, aki féli, aki tiszteli az Istent, az Urat, ami ugye azt jelenti, hogy Istent elfogadja Istennek, az megtalálja önmagát. Hiszen önmagunk kiteljesedése, az önmegvalósítás az, ha felismerjük önmagunk határait. Ha el tudjuk fogadni azt, hogy Isten, Isten, mi pedig emberek vagyunk. Aztán, ha már a temetőt említettem, éveink száma nem végtelen, és nem válunk soha Istenné. Eritisicut Deus hazudja a kígyó, olyanok lesztek, mint az Isten. Dehogy leszünk olyanok, csak szeretnénk olyanok lenni. És minél inkább görbül életünk a sír felé, annál inkább megtapasztaljuk azt a hazugságot, amit oda suttogott ez a sziszegő kísértő Ádám és Éva fülébe. Éveink száma tehát nem végtelen. Látjuk, tapasztaljuk sikertelenségünket, életünk eredménytelenségeit. Meglátjuk az örömöket is, a szépet és a jót, ami kiteljesít. Meglátjuk a megelégítő távlatot is, ami Isten felé adhat utat nekünk. Mert mindenre a válasz, a megoldás egyedül az Isten. Jézus Urunk nem cukrozott evangéliumot hirdetett meg, hanem követőinek keresztet ígért. De azt is hozzátette, hogy ez a teher, ez gyönyörűséges. Ha tudom, hogy a küzdelmemnek van célja, van értelme, akkor nem csak a célba jutás pillanatos öröme az, ami engem motivál, hanem az, hogy ezen az úton úgy járok, hogy tudom, ennek a célnak nagyon nagy az értelme. Sokan hiszik, gondolják mostanság, hogy a cél az maga az út. Nem az számít, hogy eljutsz a célba vagy sem, az számít, hogy úton vagy. Ez csak a cél nélküliek számára jó hír. Jézus egészen másra hívja fel a figyelmet igénkben is. Jézus azt mondja, hogy nem az írásban van az üdvösség, hanem ő benne, a krisztusi életben, amit Isten akarata szerint él meg a tanítvány. Ez pedig nem szép beszédek, dogmatikus tekintélyű emberi okoskodások ezer vagy tízezer oldalai, hanem cselekedetek. Nem azok mennek be az én atyám országába, akik azt mondják, Uram, Uram, hanem akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. A cselekedetek. Azaz önkéntes belefonódás az Isten életrendjébe. Azaz áldozatot vállalok. Kész vagyok szeretetemmel naponta áldozatot vállalni másokért. Aki idáig eljut, az már keresztény. Az már krisztusi. Mert a keresztény élet az nem csak a bűnbocsánatból való élést jelenti, hanem annak a felismerését, tudását is, hogy a kísértés zsákutcájába nem megyek bele. Mert a végén nagyon nehezen tudnék csak megfordulni. Ezért a Krisztus követő ember következetes, célirányos, életvezetési stratégiáját soha nem a pillanatnyi élmények határozzák meg, s a tradíció mindenáron való erőltetése, hanem az a távlat, amit kegyelemből, a sziklára építkezvén újra és újra felfedezhet. Amen. Urunk, téged áldunk a Jézus Krisztusért, aki az erőtlenek gondját magára vette, és szolgálatának gyümölcséből ma is éltet minket. Kérünk, láttasd meg velünk, hogy munkatársaid vagyunk, és taníts örömmel dolgozni fele barátaink javára, azon a helyen, ahová állítottál. Amen.